Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Mindenható Úrunk, Istenünk, szent lelkedért imádkozunk most. Megköszönjük, hogy itt lehetünk, megköszönjük, hogy eddig vigyáztál ránk. Tudjuk, hogy nem volt könnyű. Nagyon nagy ellenségei vagyunk mi magunknak. De Te vigyázol ránk, még magunkkal szemben is. Köszönjük, hogy megtartottad életünket. Köszönjük, hogy megtartottad azok életét, akiket szeretünk, és köszönjük ezt a vasárnapi ünnepi Isten tiszteletet. Itt lehetünk, hogy hitvallást tehetünk rólad, fiatalként, konfirmantusként, apaként, anyaként, szülőként és nagyszülőként. Bizonyságot tehetünk, hogy akarunk hűségesek lenni hozzád. Segíts nekünk! Add a szent lelked általi üzenetedet, hogy a mi életünk olyan legyen ennek az üzenetnek a nyomán, ami ennek Te, mindenható Urunk, látni szeretnéd. Amen. Szeretett testvérek, hallgassátok meg Istenünk hozzánk szóló igényét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával ünnepi üzenetét közöttetek hirdetni kívánom. Úgy, amint írva van az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetében, 6., 7. és 8. versekben. Eképpen. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle: Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Így válaszolt: Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdában és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Amen. Kedves testvérek, most már pünkösd van, ez már a tavasznak a vége, bár most elég közel éltük meg ezeket az ünnepeket, valahogy áprilishoz nagyon közel került a télhez a húsvét. Emlékszünk, talán még március 15-én havat lapátoltunk mindenki az udvaráról, koszorúztunk hóban Kossuth emlékműnél március 15-én, ritka az ilyen, hosszú volt a tél. És valahogy hamar jött a nyár, mert most már nyár van, ha körülnézünk, és rövid volt az idő a tavaszra. Nem tudom, ki mennyire élte meg a tavaszi fáradtságot. Ismerős érzés, gondolom. Lehet, hogy már túl vagyunk rajta. Ennek a pünkösnek a körében már az ember ezen a bizonyos fáradt időszakán, tavaszi fáradtságon túl van. Ilyenkor már meg vannak kapálva, el vannak veteményezve a kertek, már sajrognak a veteményesek, már lehet látni a gyümölcsöknek a kezdeményeit, tudjuk, hogy esetleg mennyi lesz a fán dió, vagy cseresznye, vagy más gyümölcs, ami még korai érésű, és ilyenkor dolgozunk. Tehát lehet, hogy már nem vagyunk fáradtak, sőt, igazából telve vagyunk erővel, és telve vagyunk eltökéltséggel neki akarunk lendülni ennek az egész évnek, vagy ha mégsem, ha fáradtak vagyunk, ha talán most értünk oda, hogy annak a bizonyos tavasi fáradtságnak a közepén vagyunk, ugye a diákok azok most zárják az évet, vannak, akik nem sokára ballagnak, vannak, akik már örülnek, hogy jön a vakáció, egy kicsit ilyenkor már fel vagyunk spanolva, nem vagytok, lehet fáradtak, de emlékezzünk rá, ne csaljon meg bennünket az időjárás, ne csaljon meg bennünket semmi külső körülmény, emlékezzünk a tavaszi fáradtságunkra, emlékezzünk olyan időszakokra, amikor éppen összeestünk, vagy éppen nehezebben vittük az élet terhét, mint máskor. És akkor bizony nagyon szerettük volna azt, hogyha a Szentlélek erőt ad. Lehet, hogy most is vannak itt közöttünk olyanok, akik nagyon szeretnék, hogyha a Szentlélek erőt adna nekik. A pünkösdi történetet ismerjük. Pünkösdi történet előtti időből olvastam fel egy részt. Az apostolok cselekedetei ülött könyvben, akkor, amikor Jézus már föltámadt, együtt van a tanítványokkal, együtt tanítja őket egészen addig, ameddig mennyben megy. Ezt nemrég ünnepeltük, áldozó csütörtök, iskolák talán még emlékeznek rá. Nagy ünnepség van ilyenkor az iskolában, aki nem tudja, annak mondom, Illés napot ünnepelünk, ilyenkor ez a színpad megtelik először Zsoltár énekléssel, a Zsoltárokat énekeljük a gyerekekkel versenyszerűen, aztán pedig könnyű zenei dalokkal. És nagyon, nagyon csodálatos áldozó csütörtöki napot élhettem végig a fiatalokkal, Református iskolán fiataljaival. Jézus mennybe ment. De itt még beszélget a tanítványokkal, és a tanítványok megkérdezik tőle, hogy nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Miért kérdezik a tanítványok Jézust erről? Biztos vagyok benne, hogy ők is fel voltak dobódva. Biztos, hogy jól érezték magukat, hogy ott van velük Jézus. Gondoljuk el! Pünkösd és húsvét között van 50 nap minimum. Ugye pont ez a neve is, Pentatokosz, azért nevezzük pünkösdnek, mert 50. És 50 napig Jézus ott van a tanítványokkal, úgy van ott a tanítványokkal, hogy ő már feltámadott testben van ott. El tudjuk ezt képzelni? Abban a feltámadott testben nincsen fáradtság, nincsen depresszió, nincsen szomorúság. Azt a feltámadott testben élő Krisztust nem lehet legyőzni. Sugározza magáról a mennyei erőt. Hát persze, hogy ne kéne ez. Amikor közelébe vannak a tanítványok, akkor ezt átveszik. Ugye, hogyha valaki nagyon megtelik energiával, és mi mellé állunk, vagy környezetébe kerülünk, akkor mi is sokszor feltöltődünk. És tanítványok nagyon pontosan emlékeznek azokra az időszakokra, amikor Jézust megölték. Arra néhány napra. Az emmausi tanítványok kétségbe esésére. És emlékeznek az életük korábbi szakaszaira is, amikor még Jézus csak tanított, vagy még meg se jelent, hiszen 3 évig volt csupán velük. És tudják, hogy oké, rendben van, most jól vagyok, de hát azért ez mégsem az igazi. Ott vannak a rómaiak, még mindig keresztül kasulkra szállnak Jeruzsálem és egész Júdea területén, elnyomásban élünk. Most erős vagyok, most úgy érzem, hogy Jézussal mindent meg tudok tenni, de valahogy nem történik semmi gyökeres változás. Csak bennem van valami kiformálódóban, de a világ körülöttem ugyanaz. Nem éreztünk, nem érzünk gyakran ilyet? Még néha az Isten tiszteleti közösség is, ami úgy feltölt, ami megtölti életünket energiával, még az is csak hetente egyszer van. Esetleg, ha bibliórára vagy reggelejtetre eljövök, az is csak egy héten néhányszor, és az is kiürül az imádság erői. Hiszen ebben a világban élünk, és körbevesz bennünket az ellenség. Aminek a legnyilvánvalóbb megnyilvánulása a halál. Félünk tőle. És gyakran emiatt elerőtlenedünk. És a tanítványok félnek, azt mondják, hogy Jézus, te most itt vagy, rendben van, de még mindig nem látjuk a mennyei királyságot. Hol van a mennyei királyság? Hát az, amit te ígértél, amiről beszéltél, hogy nem lesz többé gonosz, nem lesz többé betegség, nem lesz többé halál, nem kell semmiért sem le tovább sírnunk, nem lesz mitől félnünk. Ez a mennyei királyság hol van? Hol van a mennyország? Mikor jössz el, és mikor állítod föl? Mi is vágyunk erre, igaz? Tudom, különösen azok, akik életüket átadták Krisztusnak, akik hisznek, akik megismerték azt, hogy mennyire szereti őket az Isten. Nem mindenki tudja ezt. Sokan egy nagyon gonosz Istenben hisznek. Egy olyan Istenben, aki büntet, aki bánt. És megkérdezik ettől az Istentől, akit nem ismernek, hogy Uram, miért engedted meg azt, hogy... Mint hogyha az Isten magának akarna ellent mondani, vagy ellent tudna a saját ajándékának mondani, ami a szabad akarat. Egyik ember bántja a másikat, és ezért Istent kérjük számon. De van, aki megismerte az Isten szeretetét. Van, aki tudja, hogy a gonosz, ellenséges emberért az Isten meghal. Azokért hal meg, akik gyűlölik őt, akik felakasztják a fára, a keresztfára, felszögezik. Ugye a kereszt az nálunk annyira nem ismerős forma, annyira megaláztató és mennyire szörnyű. De, testvérek, akkor az volt, amit mi most a legrosszabbnak gondolunk, és ez azért volt, mert az Isten szeret. Ott volt körülöttünk a lelkének erejével, mondják a tanítványok, amikor gyógyított, amikor ördögöket űzött, amikor sánták kezdtek el járni, vakok láttak, és aztán ez a végtelenül áradó szeretet egészen addig elment, hogy megbocsátotta az ellene, az élete ellen támadó erőknek azt, amit tettek. Ez nagy, hatalmas szeretet. Ezt ember nem tudja, mi nem tudjuk ezt megtenni. De szeretnénk, mert tudjuk, hogy ez az igazi. Vannak, akik megtapasztalták ezt, akik megérezték, hogy mennyire jó az Isten közelsége, a szabadítása, és még ők is azt mondják, még ti is azt mondjátok, hogy mikor lesz már vége? Mikor kell már nem azon gondolkoznom, hogy mi lesz holnap? Mikor kell már csekkek nélkül élnem? Mikor lesz már az, hogy nem a fizetésem mértéke határozza meg azt, hogy jól érzem magam, vagy sem, vagy a nyugdíjam? Mikor viszel már el innen minket? Ugye ő mennybe ment, tanítványok itt maradtak, és hiányérzetünk van. Valljuk be, ennek a világnak az örömei nem fognak bennünket boldoggá tenni. Biztos egyetért vele mindenki, ha nem, akkor gondolja végig az életét. Legtöbbször azt tesszük, hogy különböző kis örömöket gyűjtünk be, és rakosgatjuk egymás mellé, hogy ettől majd boldogok leszünk. De nem működik. Valami nagyobb boldogság kell. És ez a nagyobb boldogság az Isten jelenlétés. Mi az Istennel vagyunk és ő velünk van, amit a jelenés könyvében ír meg Jézus. Erre vágyunk, mert megtehetjük azt is, hogy kérünk Istentől erőt a következő napra. Vagy következő hétre. Vagy pedagógusok most ugye nem sokára tanév vége van, és a következő tanévre kérnek erőt. Gyerekek meg erőt kérnek a pedagógusokhoz, hogy az utolsó néhány hétben még elviseljék őket. Nyára nem kell erő nektek, ott megvan, de az őszi tavasz, az őszi tanévkezdéshez biztos, hogy kell majd erő. Felbírjatok kelni reggel. Megtehetjük ezt is. Minden nap, minden évben, újra és újra kérjünk erőt. És akkor fel tudjuk sorolni, hogy mihez, igaz? Elviselni a feleségemet, férjemet. Erőt kérni ahhoz, hogy a munkatársamat, főnökömet elviseljem. És néha az Isten nem ad erőt hozzá. Én is megdöbbenve olvastam ennek a résznek ezt a néhány versét. Tudjátok, az a baj, hogy eltévesztjük a célt sokszor. Mi ahhoz kérünk erőt, hogy felkeljünk reggel. És az Isten nem fog ehhez erőt adni. Van kegyelmi erőnk, mint a kegyelmi idő. Az 70-80 év, valakinek több, valakinek kevesebb. És van életerőnk, mert az Isten így teremtett bennünket. De szent lélek ereje? Mi ahhoz kérünk erőt, hogy fel tudjuk újítani a gyülekezeti házunkat, tudjuk renoválni a templomot, ahhoz kérünk erőt, hogy meg tudjuk szervezni az együttnapot, vagy ahhoz kérünk erőt, hogy befejezzük a lakást, a lakásfelújítást, ahhoz kérünk erőt, hogy a munkahelyünkön hely tudjunk állni. Nagyon sok mindenhez kérünk erőt az Istentől, és várjuk a Szentlélek erejét, hogy adjon nekünk erőt. Szükségünk, ki az, akinek nincs szüksége rá? A baj az, nem fog erőt adni nekünk ehhez. Mert az Isten csak egyetlen egy dologhoz adja szent lelkét és szent lelkének erejét. Mikor lesz már vége, mikor lesz mennyország, nem tudjuk. Nem a ti dolgotok. Sokáig kell még itt tenni a földön, valószínűleg. Fel kell kelni holnap is, holnap után is. A nyár után tél jön, lehet, hogy megint egy ugyanolyan hosszú tél, mint ami volt, vagy még hosszabb. Nem tudjuk az időjárást. Mennyire ott tettük már tönkre? Nagyon sokszor. És ehhez kell az Isten ereje. Nem a mi dolgunk, hogy tudjuk, hogy mikor lesz a mennyország valóság számunkra. És addig viszont Isten ereje nélkül problémáink lesznek. Mihez ad hát Isten erőt? Hanem a munkához, a család élethez. Azt mondja az ige, ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek. Tanúim lesztek. Kedves konfirmandusok, ti most bizonyságot tesztek. A múlt vasárnap tanúskodtatok, tudásotokról előtte szombaton konfirmáltatok. Most tanúskodtok a közösségről, hogy Isten szent lelke által az ő megtöretett testének és vérének közösségében részesülhettek. Bizonyságtétel, hitvallás. Az a helyzet, hogy Isten csak ehhez ehhez adja az ő szent lelkének erejét. Ha azt hiszed, hogy Isten ahhoz fogja adni az ő erejét, hogy minden nap felkelj és megküzd az életed küzdelmeit, akkor tévedsz. Ő nem ezért halt meg a kereszten. Ha azt hiszed, hogy bajodban, betegségedben Isten azért segít, hogy tovább élj egy értelmetlen életet, akkor tévedsz. Mert az életnek nem értelme az, ami körülvesz bennünket. Az életnek csak egyedül Krisztus lehet az értelme. És ha elfelejted Jézus Krisztust mellé tenni a dolgaid mellé, akkor hiába teszel nagy dolgokat, hiába van rengeteg erőd, egyszer az is el fog fogyni. Isten azt szeretné, hogyha mindenben ő lenne az első. Hiába építesz hatalmas házakat, hiába nyersz meg akármilyen versenyt, hiába gyógyítasz meg ezreket és ezreket, ezek csak jó cselekedetek. Ha bizonyságot nem teszel mellette, akkor hiába. De ha bizonyságot teszel, ha minden nap, minden percében éled és hirdeted, ezt a kettőt ne felejtsük el együtt tenni, mert tisztességes Isten hirdető életünk bizonyságtétele mellé oda kell tenni szavainkat is, és akkor kapunk erőt. Figyeljük meg, az apostolok, ahogy a Szentlélekkel kitöltettek, olvassuk az Apcsel 2-ben, azonnal mentek prédikálni, addig nem, addig csak a hétköznapi rutin. Persze megmaradt a hétköznapi rutin utána is, de mennyivel másabb volt a világ 3000 keresztényjel Jeruzsálemben. Bizonyságtételre, tanúságtételre kapjátok az életeteket. Ezért van értelme. Van a cselekedetünknek, a munkánknak bizonyságtétele közöttünk, és van a szavainknak. Mert szükséges, hogy tegyünk, és szükséges, hogy beszéljünk. Mert a cselekedeteink által ítéltetünk meg. Azt mondja Jézus a jobb keze felül állóknak, hogy gyertek be az örök életbe arra, amire várunk. Miért menjünk be? Azért, mert ennem adtatok, azért, mert innom adtatok, felruháztatok, és meglátogatotok engem a börtönben és a kórházban. És a másik oldal nem rosszabb, mint a jobb. Akik a pokorra mennek, nem rosszabb emberek, mint azok, akik a mennyországba mennek. Valószínűleg, mert vannak közöttük nagyon jók is. Csak az a baj, hogy nem Jézus Krisztus ért, és nem Jézus Krisztust megvalva tették az életükben azt, amit tettek. Mert megkérdezik ők is, mikor nem adtunk ruhát neked, mikor nem látogattunk meg. Mikor nem tettétek meg egyel is az én kicsineim közül. Sokszor arra gondolunk, hogy az ilyen világi életű karitatív tevékenységet jelent. Rögtön mindenkinek segítenünk kell. Figyeljük meg, Jézus a saját nyájára gondol, a saját családjára, ami nem egyenlő a világgal, az a gyülekezettel egyenlő. Mikor oda mennek hozzá az anyja és a testvérei, egy házban ül, és tanít, és jönnek a szülei, jön a szüleje, anyukája, és mondják a többiek neki, hogy itt van a családod. És erre azt mondja Jézus, hogy itt van az én családom, az én tanítványaim, az enyém. A jótékony cselekedeteinket, az özvegyek, az árvák felkarolását, a gyengék, az elesettek felemelését, azt meg kell tanulnunk tenni a gyülekezetben, ha van gyülekezet. Márpedig van, vagyunk. Csak át kell lépnünk egy keretet, a népegyházi keretet. Meg kell ismernünk egymást, beszélgetnünk kell, szeretnünk kell egymást, segítenünk kell egymásnak. Egymásnak. Ez a kritériuma a szent életnek. Ez a küldetés. Mert hogyha arról lenne szó, hogy a te üdvösségem, a te mennyországi helyem, székem, akkor rendben van, akkor ha megtértél, már mehetnél is fel a mennyországba. Igaz? Miért kell tovább itt lenni? Hiszek Krisztusban, megkaptam a bűnbocsánatot, jöhet a mennyország. Ehelyett még itt vagy? Szükség van rá. És a szabadnak, mert azt mondja a római levélben Pál, hogy szívben hiszünk, de szájjal teszünk bizonyságot, hogy örök életünk legyen. Mikor beszéltél a hitedről utoljára? Csak a lelkész beszéljen? És folytathatnám tovább, visszatérve a cselekedetekre. Mikor látogattál meg valakit a kórházban? Csak a lelkész látogasson, hogy a presbiterek? Mikor tettél bizonyságot szomszédodnak, családtagodnak? Csak a kiképzett, megbízott bizonyságtevők tegyenek bizonyságot? És vajon őket, vajon engem, vagy a presbitereket fogják megkérdezni, amikor Jézus elé állsz a mennyországban, hogy és egyébként mit csináltál? Miközben a mindennapi életedet élted. Mit tettél? Mi volt az a plusz, amire a lélek indított? Mert hogyha ezt az életünkben helyére tesszük, akkor higgyétek el, hogy sokkal több erőnk lesz, mint ahogy azt gondolnánk. Azt mondja Ézsaiás, akik az Úrban bíznak, erejük megújul, futnak, nem lankadnak meg. Nem lankadnak meg. Járnak, nem fáradnak el. Ha ezt az életünkben helyére tesszük, akkor felfoghatatlan mennyiségű energia áll a rendelkezésünkre majd. Akkor a Szentlélek, higgyétek el, hogy a fizikai valóság, ami körülöttünk van, az legalább annyira valóság, mint a lelki. Nem vagyunk mások, mint elektronok és pozitronok és neutronok, amiket nem tudunk meghatározni, hogy milyen nagyok, mert olyan kicsik. Ha rátok, nézek, akkor tulajdonképpen energiát kell, hogy lássam, ami összekapcsol minket, mert az anyag és az energia csak egy képlet. És azt hiszitek, hogy a fizikai törvények fölé nem tudja emelni az embert, az Isten? Azt hiszitek, hogy Péter szabadulása az apostolok cselekedeteiben le volt írva? Az egyedi, az a te életedben nem valósulhat meg? Azt hiszed, hogy nem gyógyulhatsz meg gyógyíthatatlan betegségből? Dehogy nem. Azt hiszed, hogy nincs erőd elhordozni feleségedet, férjedet, mert annyira gyarló, és már teljesen kikészülsz idegileg, és gyógyszereket kell szedni. Azt hiszed, hogy gyógyszer nélkül nem tudsz úrrá lenni a lelki betegségeken? Dehogy nem. Ez a gyógyszergyárak téveszméje, hogy gyógyszer nélkül nem lehet. De lehet. Bocsánatot kérek az orvosoktól. De a csodák felülírják ezeket. A törvényszerűségeket is. Lehet, csak a meghatározott céllal kell élned az életedet, és az nem lehetsz te. És nem lehet semmi más, ami anyagi itt körülöttünk. Az egyedül a mindenek fölött való Jézus Krisztus lehet. És a róla való bizonyságtétel, a róla való beszéd, a benne való élet. Azt hiszed, hogy nem lenne erőd újrakezdeni? Dehogy nem. Akik voltak Niki Vujčić előadásán, azok tudják, hogy még kezek és lábak nélkül is van ereje az embernek. Csak kell valami más, valami egészen más. Kellene a Szentlélek. De a Szentlélek nem adatik önző céljainkra, csak a tanúságtételre. Én hiszem, hogy a Szentlélek itt van. Ott van egész közel hozzád. Ott van benned. Hiszem, hogy több atom erőmű energiájának a többszöröse van hozzád nagyon közel. csak a csatlakozó, a bekapcsoló, a miért, azt kell megtalálni. Találjuk meg. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Úrunk, Istenünk, adj szent lelkedből erőt, hogy értsem és kövessem szent akaratodat. Kérlek, szent lelked erejéért, életünket megújító jelenlétéért fohászkodunk, szükségünk van rá. Szükségünk van akkor, ha gyászolunk, halál közelsége riaszt, félelemmel tölt el. Szükségünk van akkor, ha betegek vagyunk. A te lelked ereje megerősíthet bennünket, na nem arra, hogy meggyógyuljunk, azért orvosságokat veszünk, de megerősít arra, hogy a beteg ágyban is hitvallással bizonyságot tegyünk rólad. És lehet, hogy meggyógyulunk. Ráadásul. De nem ebbe a világba akarsz minket visszatéríteni, hanem a mennyeibe, az örökké valóba. Ezért itt kérünk tőled erőt, hogy az örökké valóról tudjunk beszélni, tudjunk bizonyságot tenni. Urunk, te mindent tudsz. Jobban tudod, mint mi, mire van szükségünk. Ezért szeretnénk teljes szívvel téged követni. Add ezt meg nekünk. Könyörgünk gyülekezetünkért, egyházunkért. Formáld ezt a közösséget, hiszen a te tested. Formáld olyanná, hogy valóban téged ábrázoljunk ki. Kérünk országunkért, népünkért, szent lelked ereje nélkül elveszünk ebben a gyarló tengerben, ami körbevesz bennünket minden értelemben. Elveszünk nélküled, ezért meg kell, hogy találjunk téged. Meg kell, hogy értsünk, és követnünk kell téged nemzeti szinten is. Bocsásd meg bűneinket, bocsásd meg cselekedeteinket, rossz szavainkat, és adj erőt, hogy jóvá tudjuk tenni, adj lehetőséget, hogy meg tudjuk gyógyítani saját életünket és mások életét. Amen. Magunk csendjében pár percig. Vigyük a lelkünket Isten elé. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.